Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Nem csak az autógyárak életét forgatja fel jelentősen a gyorsuló digitalizáció, az elektromobilitás térnyerése és a mesterséges intelligencia megjelenése, hanem komoly hatást gyakorol a járműkereskedelem egészére. A kínai gyártók európai terjeszkedése, az új technológiából készülő kocsik szervizelési nehézségei és azok használt kereskedelme, valamint az új típusú járműértékesítési módok megjelenése pedig már-már alapjaiban változtatják meg a márkakereskedések és szervizek eddig bebetonozottnak itt életét. A világban kialakuló új helyzetre mielőbbi választ kell adnia a járműkereskedelmi szakmának, de hogy miféle válaszok szülessenek, erről a közelmúltban született döntés egy fontos nemzetközi konferencián Berlinben, melyen a magyarországi márkakereskedők országos szervezete a GEMOS népes delegációval képviseltette magát. Gabrini Gábor elnököt kérdezzük a rangos esemény részletéről. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, Fici, jó napot kívánok a hallgatóknak!
SECRA, jól mondom ennek a szervezetnek a nevét, eznek volt egy konferenciája. Ez nagyon-nagyon komoly szervezet, nemzetközi nagyon sok tagszervezete van, és nagyon fontos információk hangoznak el, és nagyon fontos döntéseket hoznak. Most pedig, ha elsorod nekünk, hogy miben volt itt erről a lépés, akkor hallgatunk.
Büszkén szeretném elmondani, hogy 2002 óta vagyunk tagjai az Európai Szövetségnek, a SECRA-nak, ahol valóban alapvetően a szakmát és annak a környezetét érintő problémákat vitatják meg, tesznek javaslatokat, és közvetlen az autókereskedelem, autójavítás lobby szervezete az Európai Bizottság felé. Az ACEA az a gyártók szövetsége, a SECRA pedig a kereskedők és a javítók szövetsége. És ez egészül ki még az Európai Bizottsággal, és azok a javaslatok, itt elsősorban a kereskedelem technológiái, hogy milyen kivételek legyenek az autókereskedelemre érvényesek az általános kereskedelmi szisztémától kezdve, egész addig, hogy az ügyfeleknek az adatvédelme, a gépjárművekben keletkező adatoknak a biztonságos tárolása, illetve hogy a javításnál ez ne tudjon illetéktelen kezekbe kerülni, ez mind a SECRA-nak, illetve a SECRA jogi csapatának a munkáját dicséri, amennyiben eredményeket tudunk elérni. Úgyhogy az idei esztendőben is ugyanúgy, mint tavaly, mert akkor volt először egy ilyen nagy összeurópai konferencia, az Barcelonában volt, és bevallom őszintén, hogy annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy mi alapvetően jól tájékozottak vagyunk az európai ügyekben, a szermi téma, amiről majd úgyis fogunk beszélni, ez derültékből a villámcsapásként ért minket is, hiszen ott hallottunk először erről. Az idei esztendőben pedig természetesen talán nem lépi meg a hallgatókat, hogy a fő téma a kínai gyártók, a Kína által gyártott technológia, azoknak a problémái, illetve az abban rejlő lehetőségek, valamint az ügynöki modell, és az elektromos autók, amik Európa útjain futnak, annak a javítása, és kiemelten is az akkumulátoroknak a kérdése, ami alapvetően határoz meg nagyon sok mindent.
Ez a felsorolás is azt igazolja számomra legalábbis, és itt a kezemben van egy ilyen rövid kis összefoglaló, hogy milyen témák kerültek a terítékre. Szóval azt igazolja, hogy azért, ha nincs is baj, és nincsenek bajban az európai márkakereskedők és márkaszervizek, azért nincs minden rendben. Annál is inkább nincs rendben, ugye, mert jön a kínai úthenger, jön az elektromos autó úthenger, jönnek a független szervizek, amelyek jogot követelnek magukat és helyet a nap alatt, és aztán itt van egy csomó egyéb probléma, a használt autó értékesítése, az új technológiájú javítási problémák, hogy a megsemmisítése az akkumulátoroknak, amelyről még soha senki nem beszélt, csak papíron van leírva, hogy majd kell egyszer ezzel foglalkozni. Tehát ezek nagyon nyomasztó dolgok, gondolom.
Ugye alapvetően érdekes módon talán az európai kereskedőket nem feltétlenül a kínai bejövetel sokkolja. Ez inkább a gyártóknál okoz ma már fejfájást. ugyanis avval, hogy a gyártók évek óta folyamatosan nyesegetik lefelé a hálózatokat, meg kitalálták ugye itt most az új szisztémát, hogy akkor legyen a márkakereskedőből ügynök, aztán legyen belőle bizományos.
Csak minél kevesebbet kell neki fizetni.
Így van, igen, igen, alapvetően erről szól a történet. Annak ellenére, hogy most a legutóbbi McKinsey kutatás is ismét megerősítette, hogy Európában, Nyugat-Európában és Kelet-Közép-Európában is messze a világ átlagot meghaladóan nagyobb az igény arra, hogy legyen egy személyes kereskedő, egy személyes kollega, aki az ügyfélnek bemutatja az autót. Ez nem azt jelenti, hogy az online térben nem lehet, vagy nincs keresni valója a gyártónak, a kereskedőnek, mert ma már a vásárlóknak a szinte 90-95%-a mielőtt elmegy a szalomba, először az interneten tájékozódik. 10-15 évvel ezelőtt általában még 3-3 és fél kereskedést jártak le, mire valamilyen döntést meghoztak. Ma ez egészen megváltozott. Néhány évvel ezelőtt az volt a mondás, hogy amikor egy márkakereskedőhöz online megkeresés érkezik be, akkor néhány órán belül reagálni kell. Berlinben hát csönd is lett, ugye azt mutatták meg, hogy ma azok a kereskedések tudnak igazán hatékonyan dolgozni, ahol ez már kevesebb, mint 5 perc.
Az igen.
Tehát igen, tehát sok minden változik mindenben. Látjuk azért te is, hogyha akár repülőjegyet vagy orvoshoz foglalsz, tehát itt vannak óriási változások, az autóipar, az autó kereskedelem, a márka kereskedések sem maradhatnak ki ebből. Tehát nekünk rengeteg tanulni, fejleszteni valunk van azon a területen, hogy igenis az ügyfeleink továbbra is úgy érezzék, hogy a márkakereskedés az a pont, ahol ők minden szükséges információt megkapnak egy végleges döntés előtt.
Jól értem, akkor a dominó elv nem indult el? Tehát nem érte utol a márkakereskedések mindegyikét, ez az ügynöki ügy?
Nem. Azért itt óriási erők feszülnek össze, és tekintettel arra, hogy tisztelet a kivételnek, azért az autógyártókat, amit te mondtál, az vezérli. Hogy lehet a lehető legkevesebbet fizetni a más által elvégzett munkáért? Igen. Innentől kezdve elképesztő egyébként, mert ugye vannak forrásaik, hogy az ő ügyvédcsapataik miket ki nem találnak. Valószínű, hogy ugye itt sok évvel ezelőtt a menedzsmentekben elhangzott még a Tesla kapcsán, elnézést, hogy kimondom a nevét, de itt kell, hogy a hallgatók értsék, hogy miről van szó, hogy a Teslának az értékesítési modellje az mennyivel jobb, mint a hagyományos díleri modell. És hogy bezzeg a Tesla nem választotta ezt. De hát ugye azt nem teszik hozzá, hogy a Tesla nem tehette meg, hogy ezt válassza.
Nem volt.
Így van, mert neki akkor nulláról föl kellett volna építeni Persze. egy kereskedelmi hálózatot, plusz a kereskedelmi hálózatnak költségei vannak. És a Tesla, amikor elkezdte startupként, akkor a mai napig tudjuk nagyon jó, hogy 10 éven keresztül esett kelt, és a legkisebb gondja az volt, hogy másnak fizessen saját magát, és alig tudta életben tartani. Tehát ez volt az oka. És még valami, hogy a Tesla akkor a nagyon profi hype-nak köszönhetően mindig kereslet után futott. Érdekes módon az utóbbi 1-1,5 évben változás van. A Tesla gyártási kapacitása meghaladta már a keresletet.
És van kereskedése is.
És sőt, ugye ami az ügynöki modellnek egy kifejezett problémája, amire a gyártók azért néhányan már kezdenek rájönni, hogy a gyártó, ha volument gyárt, és nem néhány ezer, néhány százezer autóról beszélek, hanem itt milliós, sok milliós nagyságrendekről, a retail, azaz a kiskerforgalom, az egy önálló szakma. A gyári wholesale, a nagykereskedés, amikor a kereskedőket kiszolgáljuk, mert van Európában 500 vagy 400, az más, mint amikor 3 millió vevő van. És a vevőkkel valahogy foglalkozni kellene. Tehát ez egy egészen más világ. És most Berlinben az egyik neves autógyár vezetője kimondta, hogy most döbbennek rá arra, hogy nem tudták, hogy mire vállalkoznak. Nincsenek felkészülve. Nem csak az IT rendszerek nincsenek felkészülve, tehát az informatikai rendszerek, hanem maguk a gyárak, mert akkor a létszámot kellene fölvenni, meg kell tanítani, hogy hogyan kell online módon ügyfelekkel bánni. De aki Magyarországon próbált már az MVM-mel, a gázművekkel, a vízművekkel kapcsolatba kerülni, hát annak a háta közepére nem hiányzik az, hogy majd egy ilyen ismeretlen valakivel cseteljen arról, hogy ő neki most mit szeretne megrendelni, az legfeljebb nem érti, hogy mit szeretne, vagy már közben változás van, vagy elütnek egy számot, rossz számla érkezik, és millió minden, és akkor ezt hogy fogják kezelni? Halkan is, tudom, hogy már szeretnél szólni, de mondom, már vannak, ahol elkezdték, és amikor fél évig egy feltett vevői kérdésre az ügynök nem tud válaszolni, mert a gyárból még nem jött meg a válasz, azért az mutatja, hogy itt valami félrement. Nekem egyébként személyes és szent meggyőződésem az, hogy ez ebben a formában, amit itt kitaláltak, ez hát nagyon korlátozottan lesz életképes. De hogy generálisan ez ebben a mai, ők pénzt keresnek, más meg dolgozik, ez nem fog menni.
Hát legalább milyen súlyú problémát jelent a használt autókereskedelemben az elektromos autó értékesítése, illetve ennek a karbantartása. Ugye még sok mindent nem tudunk, hiszen talán 8-10-12 éves elektromos autók futnak a használt kereskedésekben, majd tűnnek föl, tehát még éppen az életciklusuk vége felé járnak, tehát nem tudjuk, hogy mi vár majd a márka kereskedésekre, meg a márka szervizekre. Márpedig, hogyha minden igaz, és hogy az előírások iszonok Európában, a gyártás helyén kell majd ártalmatlanítani ezeket az akkumulátorcsomagokat, amelyeknek egyébként a karbantartásáról éppen a márka kereskedések kell, hogy gondoskodjanak. Gondolom ez is nagyon fontos feladat volt megbeszélni Berlinben.
Hát az a megtisztelő felkérésért, hogy ennek a témavezető előadója én voltam Berlinben, és nagyon egyszerű oka van, mi 2013-ban elsőként és egyedüliként kezdtünk el Magyarországon elektromos autót értékesíteni, és a Nissannak az akkori előírása az volt, hogy csak úgy kezdhetünk el, ha egyébként akkumulátor javításra is kiképezzük a szerelőket, és külön műhelyt hozunk létre. Mielőtt kimentem Berlinbe, megnéztük az elmúlt 10 év átlagát, és ennek alapján azt mondhatom, hogy az akkumulátorral bármiféle probléma, ami volt, azokban az esetekben több mint 85%-ban az akkumulátor helyszínen javítható volt.
Ez nagyon szép arány.
És 15% volt az, amikor cserélni kellett az akkumulátort. Miért fontos ez? Hogy te is mondtad, az akkumulátor a használt autó, a elektromos autóknál egy kifejezetten sarkalatos kérdés, de az új autóknál is. Mégpedig azért, mert ugye te azt mondtad, hogy 10 év és a ciklus végén, életciklus végén jár, de egy tisztán elektromos autónak miért kellene 10 év után életciklus végére járni?
Csak a csomagnak esetleg.
Ezek az autók sokkal egyszerűbbek, a villanymotor örök élet plusz egy évig elmegy, tehát ha nincs valami beavatkozás, mechanikai beavatkozás, tehát sokkal inkább érdemes arra, hogy ezeket a technológiákat hosszú távon futtassuk, mint egy belső égésű motorral szerelt járművet. Hiszen ha megnézed, hogy a 20 évvel ezelőtti Euro 3-as, Euro 4-es ma milyen károsanyag kibocsátás képez, ma ugye Euro 6-ról beszélgetünk, és az hol tart ehhez képest, az elektromos hajtásnál akkor is nulla volt 10 évvel ezelőtt, meg most is a lokális károsanyag kibocsátás.
Arról nem beszélve, hogy ha 150 ezer kilométert fut egy elektromos autó, akkor válik igazán környezetbaráttá.
Így van. Tehát az egész megközelítése, tehát én az a magyar álláspont, ez egy szakmai álláspontunk, hogy az akkumulátorokat a gyártóknak úgy kell elkészíteni, hogy az javítható legyen. Mert ma azért Magyarországon is az az általános gyakorlat, egy-két márkát leszámítva, hogy az akkumulátorokat kiveszik, nem vizsgálják, hogy mi van vele, fölteszik teherautóra, vonatra, szállítják 1000 kilométereket, az egyébként robbanás, tűzveszélyes, veszélyes hulladék anyagok, a súlyok, tonnák ezreit, és egyébként, ahogy én is mondtam, 85%-ban kiderül, hogy javítható, elviszik esetleg Kínába, vagy Ázsiába, ott megjavítják, és újra eladják, Európa meg megveszi. Tehát ez egy borzalmasan pazarló megoldás. Ezért mi azt mondjuk, hogy a javíthatóság sok szempontból kulcsfontosságú. Például, ugye ma az autógyártók garanciális költségként, ezek, akik általában nem engednek javítani, a jármű életciklusának az árába beleszámítják a vadonatúj akkumulátor cserét is. 100 autóra jut 5 darab, mondtam neked, de ennek horribilis költsége van. Ha ez csak egy akkumulátor, mondtam neked, mert egyébként javítható, akkor önmagában az autó árába nem kell, hogy ez beépüljön. Nagyobb lehet a gyári profit, olcsóbb lehet a jármű. Kettő. Amikor használt autót akarunk vásárolni, elektromosat, hibridet is, a legnagyobb probléma, hogy úristen, meddig megy még el az akkumulátor? Ugye most a napokban kaptam a jó hírt, hogy hát Gablini úr, csak önnek eláruljuk, hogy nem csak a kilométerórát lehet hamisítani, ma már professzionálisan oldják meg, hogy az elektromos autóban a kis pálcikák, amikor eladásra kerül, akkor az véletlenül 95%-ot mutat, őrület, hogy persze Magyarországon vagyunk, ne csodálkozunk ezzel, de egy a lényeg, tehát ez egy óriási bizonytalansági faktor, és ezért az észszerűnél nagyságrenden jobban csökken az elektromos használt autónak az ára. Ez se a tulajdonosnak nem jó, se a vevőnek nem jó, se a gyártónak nem jó. Tehát ha ez javítható, ez karbantartható, notabene felújítható, akkor ez egy jelentős értéktartást. Még valami. A biztosítók a kárásemény esetén ott is az a probléma, hogy ma a gyártók nagy része azt mondja, akucsere, pedig ha javítanánk, hogyha felújítanánk, akkor a biztosítónál a kárhányad jóval kisebb lenne, alacsonyabb lenne a biztosítási díj.
Ebben történt döntés Berlinben?
Hát sikerült az állóvizet felkavarni olyannyira, hogy még ott ez kétnapos konferencia volt, a második nap közepére a SZEKRA elnökségi rendkívül döntést hozott, hogy ezt a témát kiemelt témának fogja kezelni a SZEKRA, ergo a SZEKRA jogi bizottsága most a magyar javaslat alapján szakértőket bevonva az Európai Bizottság számára le fog tenni az asztalra egy programot, amit szeretnénk, és én bízom benne, hogy majd Magyarországon is el tudjuk kérni, hogy a politika ezt támogassa, mert hogy ez munkahelyeket őriz meg, új munkahelyeket is létrehoz, és amit te mondtál, nagyságrenddel kevesebb akkumulátort kell megsemmisíteni, mert hiszen ma az a legegyszerűbb, hogy az a hibás aksi, ami egyébként javítható lenne, ledarálják, és akkor old meg. Nem. Visszakerül a körforgásba.
Mindjárt véget ér az adásidőnk, azért térjünk rá a Sermire, vagy Szermire. Ugye itt egy új szervezetről volt szó, hogy mi célból jött létre, azt mindjárt elmondod.
10 évvel ezelőtt az Európai Bizottság hozott egy olyan döntést, hogy miután a járművekben már akkor is egyre több adat generálódik, mégpedig arról, hogy a tulajdonosnak milyen vezetési, használati szokásai vannak, ezek a járműben tárolódnak, ezek egy részét a gyártók ugye le tudják szívni, de a gyártóknak van egy szigorú GDPR és egyéb előírás, hogy az adatokat hogy kezeljék. De a javítókra ez nem vonatkozott. És ma fűfavirág, ugye az előbb említett okos, ügyes nepperek, akik át tudják ütni az elektromos autónál is a pálcikáknak a számát, hogy többnek mutassék, minden további nélkül az autókról le tudják hívni, és utána ki tudja mire, ha csak eladják ezeket az adatokat, vagy éppen rossz hiszeműen használják fel, ez veszély. Ezért az a döntés született, hogy 2023. augusztus 1-től a lopásgátlókkal szerelt, tehát a körülbelül 10 évre visszamenőleg járműveknek a javítását csak olyan szerelő és csak olyan műhely végezheti, akinek egy speciális biztonságtechnikai auditja van. A SZERMI, ez az európai szervezet, ez adja ki ezeket a jogosultságokat a nemzetközi adatvédelmi, vagy a nemzeti adatvédelmi hatósággal közösen. Tehát itt sajnos az idei év augusztusában ezt halasztani kellett 3/4 évvel, mert nem volt meg még a mögötte lévő auditáló struktúra, ez most áll föl, de ez azt jelenti, hogy a független javítóknak csak akkor lesz lehetősége autót javítani, jogszerűen hangsúlyozom, hogyha őnáluk is maga a szerelő, aki az autóhoz hozzányúl, illetve maga a kisiparos vagy a független javító ilyen auditon átment. Aki nem, az kiemelten kockázatos a tulajdonosra, az adataira is, azok elvileg nem tehetik ezt meg.
Nem fogja megdrágítani a szerelést? A szerviz munkát?
Nem hiszem. Már csak azért sem, mert régóta él az is, csak nem éltek vele, főleg Magyarországon, hogy a független javítók is minden további nélkül az adott javítás technológiát megvehetik a gyártótól. Csak eddig ilyen lopott szoftverekkel, meg egyebekkel manipuláltak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy egységes csomag, ha ezt megveszik. Még azt is szeretném mondani, hogy a márkakereskedőkre is vonatkozik ez, mégpedig oly módon, hogy akinek szerződött kapcsolata van, ott ez megfelel az auditnak. Ha viszont a márkakereskedő egy olyan márkát javítana, amire nincs neki márkaszerviz joga, akkor ott is neki meg kell csinálni ezt az auditot.
Mikortól várható ennek a magyarországi bevezetése?
A tavalyi esztendőben megkezdtük az egyeztetéseket a Nemzeti Adatvédelmi Hatósággal. Én tudom, hogy ők nagyon keményen dolgoznak ezen. Én bízom benne, hogy a jövő év folyamán ez mindenképpen meg fog történni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, Ön a Gablini Gábort, a GMOS elnökét hallották, adásunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.